Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország az Európai Unió tagállama, és senkivel sem áll háborúban, így az EU-ban sem állhat háborúban, jelentette ki Orbán Viktor napirendelőtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az uniót nem szabad háborús célokra használni, amíg akár csak egyetlen ország ellenzi azt. Nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát sem, mert attól tartunk, hogy az országgal a háború is betenné a lábát a közösségbe, mondta. Emlékeztetett, nyáron foglalkozni kellett az energiabiztonsággal is, mert támadások érték a barátság kőolajvezetéket. A kormányfő arról is beszélt, nem sikerült visszavonatni a migrációs paktumot Brüsszelben, mert nem voltak hozzá elegen. Ez azt jelenti, hogy 2027-től Magyarországra erőszakolnák az intézkedést, de nem fogadjuk el és nem is hajtjuk végre. Véleménye szerint a jelenlegi uniós gazdaságpolitika lassú és cselekvésképtelen. A következő hónapok kérdése, hogy ezen tudnak-e Brüsszelben változtatni, de az EU jelenlegi szerkezete alkalmatlan arra, hogy sikeressé tegye a tagállamok gazdaságát. Nem várunk erre, Magyarország saját gazdaságpolitikába kezdett, ennek része az adócsökkentés is, több pénz marad a családoknál. Az otthon start a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program, a magyar középosztály kiszélesítése fogalmazott. Brüsszel olyan kedvezőtlen vámmegállapodást kötött az Egyesült Államokkal, hogy azt ellensúlyozni kell. A Nemzetgazdasági Minisztérium iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet dolgozott ki, ismertette Orbán Viktor. Évelején hajtóvadászatot indított a kormány a drogkereskedők ellen, az alaptörvényben is rögzítették ezt. A kormányfő szerint azonban még hiányzik néhány büntetőjogi részlet, ezért arra kérte a parlamentet, hogy alkossák meg a hiányzó szabályokat az őszi ülésszakban. Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háború kép ez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve. Ezt itt a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán még reggel, a New York-i ENSZ közgyűlés előtt. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, normál esetben a program a békereményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat, nincsenek illúzióink. Az ukrán-magyar határszakaszon 6199-en léptek be Magyarországra tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 30 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Románia schengeni csatlakozása okán évelej óta onnan már nem közölnek adatokat. 46 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a távirati irodát. Az elmúlt héten az ország területén 63 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza, embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. 2010-ben három, ma már 10 autópálya éri el az országhatárt, közölte Nagy Bálint. Akkor kevesebb, mint 1300 kilométernyi gyorsforgalmi út volt hazánkban, mert pedig eléri az 1900 kilométert, ismertette a közlekedését felelős államtitkár Bicskén az M1-es autópálya munkálatairól jelentkezve. Mint ismert, az Ausztria felé vezető stráda egy hosszú szakaszát 2x3 sávosra bővítik. A következő években 530 kilométernyi útfelújítást, 270 kilométernyi új autópályát és nagyságrendileg ugyanekkor a gyorsforgalmi hálózat bővítést terveznek. Technikai hiba miatt csak tegnap kora délután nyitott meg a keleti pályaudvar, csak nem 4 hetes karbantartás után. Várhatóan majd csak ma áll teljesen helyre a menetrend szerinti forgalom. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook videójában azt közölte, az újraindítás azért húzódott el, mert az áram visszakapcsolása után zavar volt a biztosító berendezésben és egyes váltók működésén állítani kellett. A Mavir energia irányító adatai szerint szeptember elejére 9000 megawatt fölé nőtt a megújuló áramtermelők összes beépített teljesítménye, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A napelemes rendszerek viszik a prímet érthetően. Ismét megszervezi az elsősegélynyújtási ismeretek, a légutat veszélyeztető állapotok és az anafilaxia című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal és az Országos Mentőszolgálat. Mától november 6-áig mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására. Ma van az őszi napi egyenlőség, 20 óra 19 perc az ősz konkrét pillanata, közölte a Hungaromet. Mostantól már az éjszakák a hosszabbak és a nappalok rövidebbek. Végül az időjárásról. Nyugat felől jön holnap a hidegfront, a Duna vonaláig már borult, esős őszi idő lesz, attól keletre még marad a nyár, csapadék nélkül, élénk széllel. A hőmérséklet hajnalban 10 és 15 fok között alakul, napközben nyugaton már csak 20-22, keleten még 30-31 fok lesz. Majdnem 10 fokkal volt melegebb tegnap az ilyenkor szokásosnál, közölte a Hungaromet. Ilyen maximum általában az év legforróbb időszakában július közepétől augusztus közepéig fordul elő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szent életű emberek.
Villanovai Szent Tamás érsek. 1488-ban született, Valenciában 1555. szeptember 8-án halt meg, 67 évet élt. Édesapja jószívű molnár volt, aki a pénteken őrölt lisztet mindig kiosztotta a szegényeknek. Édesanyja is bőkezű volt. Gyermekük is gyakran másnak adta reggeliét, sőt ruhadarabjait is odajándékozta a szegényeknek. 16 éves korában az Alkalai Egyetemre küldték tanulni. 2 év múlva meghalt az édesapja. Ekkor vagyonukat eladták, szétosztották a szegényeknek, és a családi házban édesanyjával kórházat állítottak fel. Ezt követően visszament a teológiára. Kitűnő tanár lett belőle. 2 év múlva belépett az ágostonosok rendjébe, és 1518-ban pappá szentelték. Keresett gyóntató és szónok lett. Többször volt rendjének elöljárója. Szent miséi alatt misztikus látomásai voltak. 1542-ben granadai érsek lehetett volna, de ezt szerényen elutasította. 2 év múlva azonban Valladolidban mégis püspökké szentelték, és valenciai püspök lett. A nép öröm újongása közepette, kopott szerzetesi ruhában vonult be a templomába. Kanonokjai sajnálatukban azonnal 4000 koronát adtak neki, hogy hozza rendbe magát palotájával együtt. Ő a pénzt egy kórháznak adta. A székesegyházi kanonokok pedig továbbra is szégyenkeztek szegénysége miatt. Tamás érsek lelkiismeretesen meglátogatta egyházmegyéje minden plébániáját. Prédikált és buzdította a papokat. Sokat imádkozott az oltári szentség előtt. Naponta sok száz szegényt etetett érseki palotájában. Gondozta az árvákat, összeszedte a kitett gyermekeket, szelídségével mindenkit megnyert. Egy szegény nemes ember, akit egyébként is segített, ének idején állított be egyszer hozzá. Nem mert nappal menni, mert restelte, hogy ismét segítségre szorul. Jaj, de nagy nyomorúságban lehet szegény, mondta titkárjának a szent, hogy ilyen időben jön, adj neki 20 tallért. De még mielőtt elő sem szedték a pénzt, már ismét megszólalt. Mégis inkább 40-et adj neki, mert ha nem lenne nagyon megszorulva, nem jött volna most, ének idején. És vigasztald meg, hogy csak bízzék az Úristenben. Többször szemére vetették, hogy könnyelmi az adakozásban. Sok csaló is akad azok között, akiket támogat. Nem tudták más útra téríteni. Ezt mondta, ha csalók vannak közöttük, azokat intézze el a helytartó meg a rendőrség. Ez az ő kötelességük. Az én kötelességem, hogy mindenkit támogassak, aki az ajtómon zörget. Mit számít az, ha becsapnak, mikor mi az alamizsnát jó szívvel és az Úr Jézus nevében adjuk? Azt is szokta mondani, Ha azt akarod, hogy Isten meghallgassa kérésedet, hallgasd meg te is a szegénynek szavát. Kisboldogasszony ünnepén betegágya előtt misét mondtak. Úrfölmutatáskor még fölsóhajtott. Benned bíztam, Uram! Amikor áldozásra került a sor, már a mennyországban egyesült lelke Istenével.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, megismételjük Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emlékedését a szerető ima fogalmáról.
Az esti imánknak talán egy nagyon fontos része, vagy egy ima formája, amikor visszatekintünk a napra, és bűnbánatot tartunk. Megnézzük, hogy mit vétkeztünk, mit tettünk rosszat, és azt megbánjuk, és kérjük az Urat, hogy bocsásson meg nekünk. És ez rendkívül fontos. Loyolai Szent Ignác az ő lelki gyakorlatos könyvében is tanít ilyen imát nekünk, azonban ő más szempontból állítja be ezt az ima formát. Ezt hívjuk az úgynevezett egzámennek, vagy gyakorlatnak, vagy most a magyarban használják ezt a kifejezést, a szerető figyelem imája. Szent Ignác, amikor a lelkiismeretről beszél, akkor nem csak a bűnök kutatását akarja, nem egyfajta önkontrollt reflexiót akar, hogy milyen rosszat tettem, és utána pedig azzal fekszem le, hogy mennyi minden rosszat tettem. Nem imádkoztam, nem figyeltem oda, csúnyán néztem, rosszat gondoltam, valakinek beszóltam, meg sok mindent, és úgy fekszek le, hogy jó akartam én lenni, de annyi nyomorúság van rajtam, és ez önmagában nem egy üdítő dolog. Ezért az egzámen, a szerető figyelem imájában szerepel az, hogy a bűneimre reflektálok, de nem ezen van a hangsúly, nem az a lényeg. Az első pont, hogy azt nézem meg a mai napomban, hogy az Isten hogyan fejezte ki az ő szeretetét. Vannak a alapvető, például az, hogy élek, hogy van családom, vannak szeretteim, férjem, feleségem, gyermekeim, van munkahelyem, hogy egészséges vagyok, hogy van életem, hogy van reményem, hogy van Istenem, hogy vannak szeretteim, vannak ismerőseim, barátaim, hogy van mibe kapaszkodnom. Ezek olyan evidensnek tűnnek, de mégsem mindig azok. Vagy annyira megszoktuk, hogy ami a legfontosabb, annak már nem is tudunk örülni, viszont nagyon tudunk szomorkodni és bosszankodni apró dolgokon is, amit nem kaptunk meg, vagy elveszítettünk. Ezért ezt az egyensúlyt szeretnénk visszaállítani, vagyis ami gazdagságom van, amit kaptam az Istentől, az egész lényem, az életem, a szívem, a szeretetem, minden, amin van, azt teszem az első helyre, mert ez mind ajándék, és ezek lényegi dolgok. És ezért hálát adok. De hálát lehet adni például aprónak tűnő dolgokért is. Valakinek például a kedves szaváért, a mosolyáért. Nem is számítottam rá, de valaki segített nekem. Pont egy olyan helyzetben felhívott, és kihúzott abból a gödörből, amiben voltam. Vagy olyan tanácsot adott, amire nem is gondoltam. Valakinek a kedvesség, ami önmagában nem járt volna nekem, de valaki mégis megtett értem valamit. Ezek aprónak tűnnek, azonban ha ezeket nem erősítjük fel magunkban, akkor megint az a nagy kísértés, hogy ezek a sok-sok jó tettek, amiket kapunk, az a sok-sok szeretet, amin feléd árad, azokról vagy nem veszünk tudomást, vagy bagatelizáljuk. Ezek is apró dolgok, véletlenek, mondhatnánk. A nagyok viszont, hogy valaki beszólt, hogy leszidott, hogy igazságtalan volt, hogy a kocsival elém vágott, és hogy vannak ilyen emberek, meg kimennek az utcára, ezeknek meg akkora nagy jelentőséget tulajdonítok, vagyis a rosszat azt felnagyítom, a jót pedig bagatelizálom. És ez alapvetően meghatározza az örömömet, vagy a szomorúságomat, az egész mentális életemet, a gondolkodásmódomat, a lelkületemet. Mit erősítek fel, vagy hogyan nézem helyesen? És ha belegondolunk, az egész életünk minden ajándék. Vagyis minden, amink van, az az Istennek az ajándéka. És persze vannak rossz dolgok, vannak fájdalmasak, de nem ezt teszem az első helyre, ezeket is látom, tudomásul veszem, de sokkal több vagyok én annál, mint hogy átadjam magam a szomorúságnak, a kétségbeesésnek, a haragnak, a szitkozódásnak, és az határozza meg az életemet. Ezeket látom, tudomásul veszem, teszem, amit tennem kell ebben a helyzetben, de utána tovább lépek, és azt nézem meg, hogy mi az, amin van, amivel gazdagabb lettem. Tehát az első a hálaadás, akár ilyen nagy alapvető dolgokért, vagy ilyen kicsinek látszó. de mégis az Istennek az ajándéka ilyen dolgokért. Tehát az első a háladás, amiben az Isten jóságát azt erősítem meg, és ezért adok hálát. Tulajdonképpen így lehetne összefoglalni, Uram, hálát adok neked azért a sok-sok szeretetért, amivel a mai napon elhalmoztál engem. Hálásan köszönök neked mindent, Uram, minden apró mozzanatot, az egészséget, azt a sok-sok mosolyt, mert ki tudja hányan imádkoznak értem. Uram, annyi mindent kaptam tőled, ezért hálát adok neked és dicsőítelek téged. Most csak röviden megfogalmaztam, hogy hogy is néz ez ki. A következő az egzámenben, amikor valóban a bűneimre tekintek vissza. De ez sem csak úgy, hogy egy darab számra felsorolom, hogy mit tettem, hanem abból a szempontból vizsgálom, hogy amikor nem bíztam az Istenben, akkor ezt és ezt tettem. Amikor nem bíztam az Isten jóságában, akkor én akartam rendet tenni, és kiplegykáltam, leszittam, mindent csináltam, de ez bűn, és a dolog nem ment előre, csak legfeljebb jobban elmérgesedett. Amikor a saját eszem szerint akartam megoldani dolgokat, vagy azt láttam, mintha az Isten nem csinálna semmit, mintha olyan passzív lenne, akkor én majd megoldom. Vagy mindent a magam erejéből akartam megoldani, és nem hívtam segítségül az Isten, és utána belefáradtam, utána meg átmentem ilyen haragvó, megsértődő emberbe, és rengeteg galibát meg szenvedést okoztam. Ilyen is hasonló, de úgy teszem fel a kérdés, hogy mit tettem, hogy ebben a helyzetben hogyan nézne az ki, ha én bíznék az Istenben. Mert ezek mind-mind a bizalmatlanságból fakadtak, egyfajta belső gőgből. És hogyan néznének ki ezek, hogyha például bíznék az Istenben. És persze több bűnünk is van napközben, de például ilyenkor megint nem a sokon van a hangsúly, hanem a mélységen, elég kiválasztani egyet. Vagy egyet, ami jellemző. És megnézem, hogy ilyenkor miért idegesítem fel magamat annyira? Miért erős bennem az aggodalmaskodás? Hogy nem bízok se Istenben, se emberben, én meg tehetetlen vagyok, elkeserítem saját magamat, utána meg másokat. És így kezdem megnézni a gyökerét, a bizalmatlanságomnak a gyökerét, és utána pedig azt nézem, hogy ebben a helyzetben mit jelentene bízni. Amikor nem aggodalmaskodom, hanem valamit elengedek, delegálom mindenkinek a saját felelősségét, legfeljebb kísérem, hogyha segítségült kér, de bizonyos dolgokat elengedek, ami nem az enyém, nem az én problémám, másképp leszek jelen. Különböző szituációk vannak, adja magát a helyzet, és akár ezt be lehet vinni majd a lelki vezetésbe is, hogyha a magam erejéből nem megy, hogy ez a bűnöm, ez a bizalmatlanság, mit lehet tenni, hogyan lehet ebből megújulni. És a harmadik rész az egzámenben, ez pedig, amikor előre tekintek a jövőre. Látom azt, hogy mennyi ajándékot kaptam. Azt is látom, hogy a bizalmatlanság által milyen bűnöket követtem el. És ennek fényében például a következő napon mit szeretnék másképp tenni. És itt is elég egyet kiválasztani. Több is van, meg sok minden nem kellene változtatnunk, de elég kiválasztani egyet. Még lehet, hogy nem is a legnagyobbat választom ki, hanem egy ilyen kisebb problémán szeretnék úgymond gyakorolni, meg kérni az Isten segítségét, és ezért megnézem azt, hogy tegnap is, tegnap előtt is, amikor ezt és ezt mondták, ezt meghallottam, utána én nem gondolkodtam, hanem egyszerűen elborult az agyam, utána kirohantam, utána panaszkodtam, telefonáltam, és hogy egyik nap sem lett belőle semmi, nem lett jó vége. Vagy már évek óta hasonlóképpen cselekszem, és sose lett jó vége. Ezért a holnapi nap ezt most kihagyom. Mondanak azt, amit mondanak, tulajdonképpen nem én vagyok a világ megváltója, most elengedem, és ha valaki segítséget kér, vagy erről tárgyal, akkor tárgyalok. De most ezt elengedem, holnap nem fogok emiatt idegeskedni, dőljön össze a világ, de ezt a dolgot most kihagyom. Mert a tapasztalatom szerint eddig sem haladtam semmire, de rengeteg szenvedést okoztam magamnak, meg másoknak is. És amikor történik az a kihívás, az a szituáció, ami máskor berombantotta bennem ezt a haragot, meg sok indulatot, most azt mondom, hogy Uram, megint indul az óra, de most én ebben nem lépek be. Téged hívlak segítségül, hogy kint tudjak maradni, nyugodt tudjak maradni, el tudjam engedni, és kívülről nézve, hogyha segítséget kérnek, vagy bölcsen látom, hogy hogyan kell nekem is mikor belépni, akkor majd megteszem, de most emiatt nem akarok idegeskedni. És például erre már rákészülök reggel, ezért imádkozom, és hogy egy dolgot sikerül megváltoztatnom. Lehet, hogy elvonási tüneteim lesznek, de akkor is sikerül megváltoztatnom, és amit eltermékedtem tegnap este, azt most meg is valósítom, és utána valamiben sikerült változnom, és holnap is így fogok tenni, holnap után is, és utána idő után azt veszem észre, hogy valamit sikerült elengednem, ami eddig megkötözött, semmi haszna nem volt, de most már szabad vagyok tőle. És ez csak egy elem, de ez az egzámen, hálát adni, megnézni a bizalmatlanság gyökerét, és ennek fényében változtatni a jövőn. Ez egy komplex képet ad, és segít abban, hogy az Úrban tudjak növekedni, egyre jobban megtapasztaljam a szeretetét, egyre jobban bízzak benne, és a jövőben konkrét lépéseket tegyek, hogy ezt a szeretetet és ezt a bizalmat a gyakorlatban is megéljem.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a szeretőima fogalmáról elmélkedett. A műsort Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget többek között az iskolakezdésről, Szent Gellért életéről és 14. Leó pápáról.
Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek
nevében. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Elkezdődött az új tanév. Ismét együtt lehetünk az iskolában, a közösségeinkben. Ez az időszak mindig új kezdet, új lehetőség, és egyben alkalom arra, hogy hálát adjunk a mögöttünk álló nyárért, és előre tekintsünk a feladatokra, élményekre, amelyek ránk várnak. Mai műsorunkban több témát is érintünk, beszélünk a tanév elejéről, az új jelszóról, tervekről és szentekről, valamint az egyház eseményeiről is. Szeretném, ha először most bemutatkoznátok egy pár szóban, hogy hogy hívnak benneteket, melyik osztályba jártok, volt-e már tapasztalatotok hasonló rádiós műsorban. Kezd akkor, légy szíves, te, Manka.
Én a 4A-ba járok, a Szent Imre Általános Iskolában. Kisréti Mankának hívnak, vízilabdázom, úszom, és 9 éves vagyok.
Nagyon jó, köszönöm szépen. És voltál-e már rádiós műsorban?
Nem voltam még.
Akkor sok szeretettel köszöntünk.
Köszönöm.
Szabó Léna vagyok, a Szent Imre Általános Iskolába járok, 4A-s vagyok, és még sosem voltam rádió műsorban.
És izgulsz-e?
Igen.
Egy kicsit. Igen, köszönöm szépen, Léna.
Dicsértessék Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Én Szics Nóra vagyok, a Szent Imrébe járok, 4A-s vagyok, és már voltam az egyik táborral egy másik rádióba.
Nagyon jó, köszönöm szépen.
Én Teremi Fruzsina vagyok, a Szent Imre iskolába járok, és 4A-s vagyok, és táncolok.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, én Berec Luca vagyok, angolra járok, 4A-s vagyok.
Jó, köszönöm szépen. Akkor most az idén a 4A-sokkal fogok jönni mindig a rádióba, és itt fogunk együtt beszélgetni az élményeinkről, a hitről és az iskolában tanultakról. A tanév kezdete mindig különleges pillanat. Olyan, mintha egy tiszta lapot kapnánk. Mindenki újraindíthatja a munkát, új célokat tűzhet ki maga elé, Ilyenkor nem csak a tankönyvek kerülnek elő, hanem a remény és a kíváncsiság is, hogy mit fogunk tanulni az idén, mit fogunk felfedezni. Ezért fontos, hogy a tanév elején ne csak magunknak, hanem egymásnak is jó szívvel köszönjünk, barátságosak legyünk, hiszen így tudunk jó közösséget építeni. Én nemrégen ismertelek meg benneteket, és nagyon örülök, hogy ilyen ügyesek vagytok, a hittanórákon is szépen aktívan már bekapcsolódtok. Igaz, még csak pár napja kezdődött el a suli, de úgy látom, hogy ügyesek lesztek. Ti mire vagytok a legkíváncsibbak az új tanévben?
Remélem, jó lesz a bizonyítványom, remélem, jól fogok tanulni, és hogy milyen lesz ez az év, én arra vagyok eléggé kíváncsi.
Nagyon jó, Manka, ügyes vagy, és szeretnél-e valamit jobban csinálni, mint tavaly?
Szeretnék kitűnő lenni, mondjuk tavaly is jól tanultam szerintem, de most szeretnék jobban tanulni.
Jó terveid vannak, segítsen a jó Isten. Léna?
Én már nagyon várom, hogy miket fogunk tanulni ebbe az évbe.
Van-e ami új?
Hát ez a rádiós műsor.
Igen, a hittemból. Köszönöm, Fruzsi.
Én arra vagyok kíváncsi, amire Manka, hogy kitűnő tanuló leszek-e, és arra, hogy mit fogunk tanulni az év végén is, és az ismétléseken kívül is.
Igen, hogy az új anyag mi lesz, így van. Nagyon szépen köszönöm a válaszaitokat. Miért adunk szerintetek hálát? A hála szó mit jelent szerintetek? A suliba is mondtuk már, hogy amikor megkezdtük a tanévet, akkor hálát adtunk.
Megköszönjük Manka. Istennek.
Így van, az egész, mondjuk a nyarat például.
Megköszönjük, meg az előző tanévet is, meg minden jut, amit velünk történt.
Megköszönjük Istennek.
Így van, nagyon jó. Az új tanév elején jó, ha megállunk egy pillanatra, és végig gondoljunk, hogy miért vagyunk hálásak. És jól mondtátok, hogy az életünkért, meg az új tanévért, meg a tavalyiért is, minden jóért, amit adott a Jóisten. Valamikor rossz is történik velünk, de az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Úgyhogy bízunk benne, a rossz is jóra fordul. Léna.
És a nyáron történtekre is.
Volt-e veled valami jó, ami nyáron történt, amiért hálás vagy?
Nagyon sokat voltam együtt a családommal, sokat voltunk nyaralni, meg hogy nagyon sok érdekes dolgokkal ismerkedtem meg.
Nagyon örülök neki. A hála azt jelenti, hogy felismerjük, nem magától értetődő, amink van, hanem ajándék. És ezért Manka is szépen mondtad, hogy köszönetet mondunk a Jóistennek, mert ez nem alapvető dolog, hogy mindent kapunk, hanem azt a Jóistentől kapjuk. És hálát adhatunk a szüleinkért, a barátainkért, a nyári élményeinkért, ahogy Léna, te is mondtad, sőt azért is, hogy tanulhatunk és fejlődhetünk. A hála imádságá válhat, amikor este elmondjuk, hogy milyen szép volt a napban, mi sikerült, mi volt a jó, és persze azt is elmondhatjuk, hogy mi volt a rossz a Jóistennek, és bocsánatot kérhetünk tőle, és eltervezzük, hogy holnap, a következő nap, az új napon már ilyet nem teszünk, hanem valami jót fogunk csinálni. Ennek az új tanévnek van egy új jelszava. Mivel most 2025 van, ez milyen év, Léna?
Jubileumi év.
Nagyon jó.
És a jelszava pedig az, hogy legyetek a remény zarándokai.
Igen, nagyon jó. És mit jelent ez szerintetek, hogy legyetek a remény zarándokai? Miben reménykedünk, hogyha majd egyszer eljutunk oda, hogy hova szeretnénk mi eljutni, Léna?
A mennyországba.
Így van. És kinek a segítségét kérjük hozzá, Léna?
Isten.
Isten segítségét. Nagyon jó. És mi van a logón? Van egy ilyen logó, amit le is rajzoltunk. El tudnátok-e mondani a rádióhallgatóknak, hogy milyen az a logó? Nóri, légy szíves, mondd el.
Van rajta négy ember, akik viszik a keresztet.
Mibe vannak, vagy hol vannak?
Vizen.
Vizen, igen. És mit jelent, Manka?
Szerintem azt jelentheti, hogyha bármi rossz van, akkor se adjuk fel, hanem inkább ígyünk Istenbe.
Ez is igaz, Léna.
És a négy ember a négy különböző fajta emberiséget
jelképezi. A földrész minden lakóját, az európaiakat, ázsiaiakat, afrikaiakat, és egy kereszt van még rajta.
Igen, és ez azt jelenti, hogy Isten, tehát minden jóba, jóra vezet minket.
Így van. És visz minket, mondjuk egy hajóba ülünk mindannyian, és akkor egyfelé hajózunk, egyfelé evezünk, és Krisztus a mi vezetőnk. Ő neki a jelképe a, mi a jelképe Krisztusnak?
A kereszt.
Így van, a kereszt. És még van-e valami rajta ott alól, Manka?
Egy horgony van rajta.
Horgony, és az minek a jelképe?
Hogy maradjunk Istenben hívők.
A reménynek a jelképe, hogy reménykedünk, hogy a Jóisten segítségével egyszer majd a mennyországba kerülünk. Köszönöm szépen, és arról is beszéltünk a hittanórán, hogy mindannyian zarándokok vagyunk. Mit jelent az a szó, hogy zarándok? Léna.
Hogy például templomba járunk, megnézzünk más országokon, más helyeken lévő templomokat.
Így van, és elutazunk oda. Igen, fáradozunk, de azt felajánljuk a Jóistennek, nagyon jól mondtad, zarándok útra megyünk. Manka.
De nem is, mindenféleképpen kell elmenni, itthon is lehet zarándokolni egyébként, Magyarországon belül.
Pontosan. Általában Magyarországon belül is elmehetünk bármelyik templomba, az is egy zarándoklat. Vagy itt akár Egerbe. Azt mondtad, hogy felmentek az Egedhegyre a szüleitekkel, vagy keresztutat végzünk együtt az iskolások például húsvét előtt, úgyhogy ezek mind zarándoklatnak is számítanak. A zarándok szó mindig azt jelenti, hogy úton lévő ember. Mindannyian úton vagyunk Isten felé, és útközben sok mindent megtapasztalunk. Örömöt és nehézséget egyaránt. A remény zarándoknak lenni annyit jelent, hogy mindig bízni abban, hogy Isten velünk van, hogy minden helyzetből tud jót kihozni a Jóisten. Az iskola is egy ilyen út. Naponta lépünk előre, tanulunk, néha hibázunk, de mindig van lehetőségünk újra kezdeni. A jubileumi év, tehát a 2025-ös szentévi rajzon is ez van, és ezt látjuk, és minden osztályterembe ki van ez rakva, és le is rajzoltuk a füzetünkbe, nagyon jól mondtátok. Aztán jönnek az új tervek. Az óránk elején már beszélgettünk erről a tervekről. A negyedik osztály egy különleges év. Sok mindenben nagyobb felelősség hárul rátok, új tantárgyak, nagyobb önállóság, és lassan már a felső tagozat felé közeledtek. Az új tanévben jó, ha van néhány célotok. Például milyen célok vannak, Manka?
Például, amit mondtam, hogy jól tanuljak, mondjuk tavaly is jól tanultam, de hogy most még jobban tudják tanulni.
Nagyon jó,
most köszönöm. Most kitűnő lehessek.
Így van, jól lenne.
Felkészüljünk a felső tagozatra.
Fruzsi.
És hogy ne idegesítsük fel a tanárokat, hogy mert rosszak vagyunk.
Luca.
Meg segítőkészekkel, hogy legyünk, mert ugye itt vannak ugye az elsősök, és segíteni kell nekik ugye beilleszkedni,
így
meg
van.
Barátokat szerezni, meg ilyesmik.
Pontosan, meg ti ismertek már mindent, az egész épületet, például eltájékoztatni őket, hogy merre menjenek, vagy hogyha sír véletlenül valamelyik kis elsős, mert még gondolkodik, hogy de jó lenne akár otthon maradni, vagy a szülei anyukája hiányzik, akkor ti megvigasztaljátok, igaz? Fruzsi.
És hogyha például elesik, akkor nem kell kiröhögni, meg a barátnőddel vagy barátoddal kiröhögni, mert hogy te olyan nagy menő vagy, hanem segíteni kell neki.
Így van.
Most már egyre nagyobbak vagyunk, és el kell a segítség másoknál, ezért jó, hogy egyre kedvesebbek vagyunk.
Igen, és Erika néninek is jó, ha segítetek akár almát felvinni, vagy szoktatok ilyeneket segíteni, hogy mit megkér, vagy fénymásolni?
Igen.
Léna?
Negyedikben is, ha már megnéztük a könyvünket, akkor nagyon sok szentről is fogunk tanulni, és azok is nagyon érdekesek lehetnek.
Így van, nagyon sok szentről fogunk tanulni. Mindig az aktuális napon, amikor közeledünk egy szenthez, szentnek a emléknapjához, akkor a rádióba is egy kicsit beszélgetünk azokról a szentekről. Manka?
Meg még a Fruzsinaihoz hozzáfűzve, attól, hogy mi vagyunk a legnagyobbak, azt hiszük, hogy akkor már nem kell vigyáznunk semmire. De pont akkor van az, hogy nekünk kell vigyáznunk a kicsikre, és nekünk mennyivel jobb, hogyha segíthetünk másokon.
Így van, mert te is voltál elsős.
És a nekünk
és
is segítettek
is jó
a
eset. Így van, köszönöm szépen, Manka. Fruzsi?
Például én, amikor kaptam a papámtól egy 10 000-est, akkor anyukámra gondoltam, és anyukámnak vettem egy bögrét, amit azóta is abból iszik kávét, meg abból iszik teát.
Nagyon aranyos vagy. Magadnak is tettél el a pénzből, de anyát is megajándékoztat belőle. Nagyon jó szívű vagy. Tehát nem csak az osztályközösségekben, hanem az iskolában a többi gyereket is segítsük, a kisgyerekeket, például a kisiskolás elsősöket. És akkor barátságok is szövődnek, és sok új élmény vár ránk, meg rátok az iskolában, nem csak a tanulás, hanem a barátságok is.
Velencében születtél, Pannóniában éltél, családban alkottál, Duna mellett meghaltál, idegenből jöttél, új hazára leltél, világot ültettél, véreddel üntöztél. Elért szent püspökünk, könyöret írettünk. Elért szent püspökünk, könyöret írettünk. Vadföld új ország,
építetted nékünk, könyörök érettünk. Isten szívterben adj, szülője munkásod. Megyünk mi is megben, akit tenni ismer. Kellért szent püspökünk, könyörök érettünk. Szenteké lenni, Istenért élni, embernek lenni, minden szép és jó. Áldozat Istennek, áldás az embernek. Újkorban mi legyünk, vezess, hogy így tegyünk. Kellért szent püspökünk, könyörögi érettünk. Kellért szent püspökünk, könyörögi érettünk. Hűség és bátorság, ne legyen áldogság. Inkább az életet, soha a hitemet. Emberként élni, tudással telni, szentekként merni, tanúságot tenni. Kellért szent püspökünk, könyörögünk érettünk. Kellért szent püspökünk, könyörögünk érettünk. Kellért szent püspökünk, könyörögünk érettünk.
Akkor most szeretném, ha áttérnénk Szent Gellértre. Gellért nap nem sokára lesz. Milyen napon ünnepeljük Gellért napját? Léna.
A liturgikus napja szeptember 24-e.
Nagyon jó, köszönöm szépen, úgyhogy nem sokára lesz. Szent Gellért a Magyar Egyház egyik legnagyobb alakja. Manka.
És 980. április 23-án Velencében született.
Tehát olasz származású fiatalember volt, és ő a magyar egyház egyik legnagyobb alakja, aki szinte az államalapítás idején érkezett hazánkba, és életét teljesen a magyar nép szolgálatára áldozta. A kisgyerek koráról tudtok-e valamit mondani?
Gellért Itáliában, Velencében született. A 10. század végén a családja gazdag és előkelő volt. Édesapja kereskedő. A kis Gellért azonban már gyerekkorától kezdve mélyen vallásos volt. Sokat imádkozott, szerette az iskolát is. Különösen érdekelte a Szentírás. Mivel okos és szorgalmas fiú volt, szülei kolostorba adták, ahol szerzetesként nevelkedett.
Így van. 5 éves korában beadták a szerzetesekhez, a bencésekhez, és ott nevelkedett. Ahogy olvastad is, Manka, a Szentírást is nagyon szerette olvasni. Léna.
És amúgy 5 éves korában nem csak azért, mert nagyon okos volt, hanem azért is, mert nagyon súlyos betegsége is volt, ezért küldték a bencés kolostorba.
Így van, nagyon ügyes vagy, így van. Anyukája, meg az apukája kérte a Jóistent, hogy gyógyítsa meg, ezért úgymond felajánlotta a Jóistennek, hogy szerzetesnek adja a kis Gellértet.
Fiatal felnőttként tanulmányait is Itáliában végezte. Nagyon művelt lett. Jól ismerte a nyelveket, a filozófiát és a teológiát is. Sokak szerint könnyen válhatott volna nagy hírű tudósá vagy vezetővé is, de ő inkább Isten szolgálatát választotta.
Útja Magyarországra. Gellért eredetileg a Szentföldre, Jeruzsálembe indult volna. Zarándoklatra, de hajótörést szenvedett. Útközben azonban megállt Magyarországon. István király és a magyar püspökök felfigyeltek rá. István király megkérte őt, hogy maradjon és vállalja el Imre herceg tanítását.
Ki volt az Imre herceg, Léna?
Szent Istvánnak a fia.
Így
és
van.
Örököse.
Így van, köszönöm szépen.
Így lett Szent Gellért Imre herceg nevelője és lelki vezetője.
Imrét szentként tiszteljük, és ebben nagy szerepe volt Gellért tanításának és példájának. Nem csak a tudományra, hanem az imádságra, az alázatra és a jó cselekedetre is nevelte a fiatal herceget.
És milyen iskolába járunk mi?
A Szent Imre.
Így van, tehát az ő örökségét mi is tovább visszük, Szent Imre iskolába járunk.
Püspöki szolgálata. Később Szent István Gellértet a családi egyházmenye püspökévé nevezte ki 1030-ban. Ez egy nagyon nagy feladat volt, mert a magyar nép ekkor még nemrég tért meg a kereszténységhez. Sok embernek el kellett magyarázni, hogy mit jelent Krisztus tanítványának lenni, hogyan kell imádkozni, hogyan kell közösségben élni.
Így van, köszönöm szépen, mert emlékeztek rá, hogy először a magyar nép pogány volt, és a pogányságból megtért, és a Gellért püspök nagyon sokat tevékenykedett, és a hitet terjesztette, és sokat tanított embereket, hogy hogyan kell imádkozni, meg közösségben élni. Manka.
Gellért fáradhatatlanul dolgozott. Tanított, prédikált. Segítette a szegényeket. Nem csak szavakkal, hanem példájával is hirdette az evangéliumot.
Példát adott nekünk, és ő is példát mutatott, nem csak a szavakkal, meg az, hogy sokat imádkozott, hanem ő saját maga is úgy tett, hogy az emberek felnéztek rá. Van-e Magyarországon olyan hely, ahol Gellértnek van tisztelve az a hely?
Léna. A Gellért hegy, és ott van is egy szobra.
Ahogy mentek át a Dunán.
A Imre herceget tanítja.
Így
és
van.
Ott van egy ilyen szálloda, ami róla van elnevezve.
Így van, és már messziről is lehet látni.
Lehet látni. És a Fámisztatére belátul belőle egész Pestet.
Igen.
És oda van állítva egy szobor is, és ott van egy szökőkút is, amiből folyik le a víz.
Igen, pontosan. István király halála után azonban nehéz idők jöttek. Léna.
Vértanúsága. István király halála után azonban nehéz idők jöttek. Voltak, akik vissza akartak térni a régi pogány szokásokhoz, és nem akarták elfogadni a kereszténységet. Gellért azonban hű maradt küldetéséhez. Bátran hirdette Krisztust akkor is, amikor veszélyes volt.
Fruzsi, és mi történt 1046-ban?
1046-ban pogány lázadók elfogták. A legenda szerint a mai Gellért hegyről letaszították. Így lett vértanú, aki életét adta Krisztusért és a magyar népért.
Így van, köszönöm szépen. És ott tényleg a Gellért hegyen egy szobor áll, amelyen mutat így fölfelé, és a kis Imre herceg is ott van a lábánál.
Emlékezette. Szent Gellértet hamar szentként kezdték tisztelni, mert élete és halála példát adott a hűségre és a bátorságra.
1083-ban László király emelte őt az oltár dicsőségére Szent Istvánnal és Imre herceggel együtt.
Így van, tehát szenté avatta László király Szent Istvánt és Szent Imrét és Gellértet is. Szent Gellért lett belőle.
Nevét ma is sok minden őrzi. Budapesten a Gellért hegy és a Gellért szálló, valamint több templom és iskola viseli nevét.
Mik még az érdekességek, Léna?
A Gellért hegy eredetileg Kelenhegy volt, csak az ő vértanúsága után nevezték el róla.
Igen, köszönöm szépen. Manka?
A képeken gyakran püspökként kezében könyvvel és lándzsával ábrázolják. A könyv a tanítás, a lándzsa pedig vértanúságot jelképezi.
Igen, mert vértanú halált halt, a Dunába lökték. Tehát jegyezzétek meg, hogy Gellértnél könyv van a kezébe, vagy mellette lándzsa. Mi a tanúság a gyerekeknek Gellért püspökből?
Szent Gellért példája arra tanít, hogy a hitért néha ki kell állni, akkor is, ha nehéz. Ő nem félt vállalni Krisztust, még az életét is odaadta érte.
Így van, de?
De ugyanakkor szeretetteljes tanító volt, aki sok fiatalnak, köztük Imre hercegnek is megmutatta az Istenhez vezető útot.
Így van. Imre herceget nem csak a hittarra, hanem a matematikára, az olvasásra, minden műveltségben lévő területre tanította. Szerintetek miért fontos, hogy Imre herceget nem csak a tudományokra, a matematikára, az olvasásra, latinra például, hanem a hitre is nevelte? Manka.
Szerintem azért fontos, mert
igazságot is nevelt belém, mert Isten mindig igazságos volt, de hogyha ő még azt meg is bánta, sose hazudott, ő mindig az igazságot mondta, és a Gellért püspök az apukája szerette volna ezt továbbadni a gyermekének.
Így van, és István király nagyon bízott Gellértbe, és azért legjobb tanítóra bízta az ő gyermekét, Léna.
És azért is, hogy ne gonosz legyen, mert akkor nem a mennyországba kerül.
Így van. Nem csak okos, hanem szeretetteljes is, meg segítőként.
Akkor a mennyországba fog igen, kerülni.
És ilyen is volt Imre Herceg, ugye tanultunk róla, hogy sajnos fiatalon meghalt, de addig is, amíg élt, addig nagyon hűséges volt, és a tisztaságnak a jelképét viselte. Mi volt a tisztaság jelképe? Majd fogjuk tanulni Szent Imre napkor, de szerintem ezt már ti tudjátok.
A lilium.
Így van, nagyon jó, köszönöm.
A fehér lilium.
A fehér lilium, így van. Most az új pápáról szeretnék beszélni, mert tudjátok-e az új pápát, hogy is hívják először is, azt szeretném megkérdezni. Léna?
14. Leó pápa.
Igen, és szerintetek hány éves lehetett vasárnap, szeptember 14-én, Manka?
70 éves lett.
Így van, egy kerek szám, jubileumi szám, 70 éves születésnapját ünnepelte. Hogy hívják, emlékeztek-e rá, mert nem régen választották meg. Mi volt az ő, úgymond a világi neve? Manka?
Robert.
Robert Francis Prevost néven ismerjük, de francia is volt az egyik szülője, a másik szülője meg amerikai, és Chicagóban született. Mi még az érdekesség, ő melyik szerzetesrendhez tartozik? Nórikám.
Érdekesség, hogy ő maga is az Ágoston rend szerzetese, vagyis Szent Ágoston szellemiségét viszi tovább. Ez azt jelenti, hogy közösségben, egyszerűségben és testvéri szeretetben él, és arra buzdítja az egész egyházat is, hogy a remény és az egység útján járjon.
Így van. És azt szeretné, hogy béke legyen a földön. Emlékeztek, mikor megválasztották, akkor úgy köszöntötte az embereket, hogy béke veletek. És nagyon szeretné, reménykedik abba, hogy nem sokára vége lesz a háborúnak. Akkor elérkeztünk a műsorunk végéhez, és még említést tennénk Szent Mihály arkangyalról, mert az ő ünnepe is nem sokára fog következni, szeptember végén ünnepeljük. Melyik nap ünnepeljük Szent Mihály napját?
Szeptember 29-én.
Nagyon jó. És ő egy arkangyal, egy őrző angyal. Ő az angyalok fejedelme, aki Isten seregének élén állt a gonosz ellen vívott küzdelemben. Itt a képen is láthatjátok, hogy éppen a sátán taszítja le. Látjátok? És mi van a kezében, az egyik kezében? Fruzsi, egyik kard. Kezében kard, nagyon ügyes vagy, másik kezében pedig egy mérleg.
A mérleg.
Mérleg. A mérleg mire szolgál, Manka?
Hogy egyenlő legyen minden fél.
Így van. Tehát az igazságot az egyenlőségre törekszik, az igazságra a jóra. És ezek a jelképek vannak a kezébe, és éppen taszítja le a sátánt. Ezért is mondjuk róla, hogy ő a védelmezőnk, aki oltalmaz bennünket a láthatatlan veszélyektől. És ki tudja, gyerekek, hogy kiknek a védőszentje Szent Mihály? Léna.
Katonáknak, rendőröknek, mentősöknek, valamint a Váci Egyház megye védőszentje.
Nagyon jó. Fruzsi?
Régi magyar hagyományokban Szent Mihály napja az év egyik fordulópontja volt. Pásztorok ekkor hajtották be a nyájat a legelőről, és ekkor kezdték az őszi munkákat is.
Ez a nap arra is emlékeztet, hogy Isten mindig gondoskodik rólunk, és angyalai által védelmez minket. Ebben az időszakban szoktak Szent Mihály napi vásárt tartani.
Ez is egy jelképes kis hagyomány, ez ilyenkor szeptember 29 körül szokott lenni ez a vásár. És szeretnélek benneteket megkérni, hogy együtt itt a rádióban imádkozzuk el a Szent Mihály imádságot.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, ámen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemek, aki a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozott helyére. Ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók, a mai műsorunkban együtt indulhatunk el az új tanév útján. Megtanultunk hálát adni, és hogy a remény zarándokai lehetünk a mindennapokban, hogy szentjeink példát adnak nekünk a hit és a szeretet útján. Drága Istenünk, köszönjük neked Szent Gellért példáját, aki hűségesen terjesztette a hitet Magyarországon, és Imre herceget is nevelte. Kérünk, hogy ebben a tanévben is mi is legyünk hűségesek hozzád. Tanuljunk alázattal és szeretettel, hogy tudásban és hitben is gyarapodhassunk. Ámen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám. Mint a gyermek, rágra nyitva két szemem, úgy szeretném rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben mindig ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd, egy biztató szép jövőt. Reményt és jövőt adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Reményt és jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te ezt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Mint a gyermek, lágra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd, egy biztató szép jövőt. Reményt és jövőt adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.